Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk az Orosházi Józsi Mond Városi Könyvtár legújabb podcastjában. Engem Buzai Csabának hívnak, 2017. február 3-a van. Mai adásunkban lesz programajánló és belehallgatunk jó néhány korábbi rendezvényünkbe, hiszen igen sok programunk volt az elmúlt időszakban is. És persze most is beszélünk majd a nyitvatartásunkról, elérhetőségeinkről is. Programajánló következik. Február 8-án szerdán 16 órától a nyugdíjas pedagógusok Józsi Mond olvasóköre Homérosz eposzai Nőkről, nem csak nőknek címmel rendezi aktuális találkozóját a könyvtárban, melyre mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Fotókat, beszámolókat az eddigi találkozókról a honlapunkon találhattok. Az elmúlt évek hagyományát folytatva könyvtárunk író, irodalomszervező névadója előtt tisztelegve születésének évfordulója alkalmából 2017-ben is megrendezi a Just Zsigmond vers és prózamondó versenyt. A versmondó két kategóriában nevezhetnek 9-10. Évfolyam, illetve 11-14. Évfolyamos diákok jelentkezését várjuk. Egy iskolából kategóriánként 2-3 diák nevezésére számítunk. A verseny időpontja 2017. február 13-a hétfő, a jelentkezéseket 2017. február 6-áig hétfőig lehet leadni, vagy személyesen a könyvtárban a Kossuth utca 3 szám alatt, vagy pedig e-mailben a jelentkezési lap a honlapunkról is letölthető. Február 15-én szerdán 15 órától a Lélekvitamin Klub tagjai találkoztak a könyvtárunkban. A klub tagjai az elmúlt időszakban jártak többek között interaktív eszközökkel korszerűen felszerelt múzeumban, illetve megismerkedtek olyan információs és kommunikációs technológiákkal, melyek az időseket segítik. A következő alkalommal arra a kérdésre keresik a választ, milyen meséket nézhetnek unokáink. Február 18-án szombaton a Műkedvelő Biblioterápiás sorozat újabb találkozójára kerül sor. A biblioterápiás beszélgetések minden hónap 3. szombatján délután 2 órakor kezdődnek, és csupán nyitott szív szükséges a részvételhez, amely mindenki számára ingyenes. A találkozók apropóját, ez mindig meglepetés, többnyire egy magyar szerző novellája adja, amit a foglalkozáson olvas fel a könyvtáros Petroszky Mária. Farsangi játszóházba várja az ifjabbakat a gyermekkönyvtárunk február 24-én pénteken 14 órától. Ugyanezen a napon este 6 órától még két programmal várjuk az érdeklődőket. A gyermekkönyvtárban társasjátékes lesz, a felnőtt könyvtárban pedig a helyi erősségeket felvonultató klub zenekar ad majd bő egy órás koncertet ismert hazai és külföldi slágerekből. Február 25-én szombaton 15 órától ismét találkozik az OMG, az Orosházi Moly Galeri. Továbbra is várunk minden fiatalt és kevésbé fiatalt, aki szeretne könyvek között a könyvekről beszélgetni. Beszámolókat az eddigi találkozókról a honlapunkon olvashattok. És most lássuk az elmúlt időszak eseményeit, hiszen könyvtárunk az elmúlt időszakban is több rendezvényt, eseményt szervezett. Ezekből szemezgetünk most a továbbiakban. 2016. december 13-án Dávid László a Vincellér keresztje és a Kisemberek nagy gondban című köteteit mutatta be a könyvtárunk. A művekből kolléganőnk Csányiné Kádár Tünde olvasott fel részleteket, most hallgassunk bele a rendezvénybe.
Itt van maga a szó, hogy Vincellér. Antal barátommal beszélgetünk itt az elején, aki mondta, hogy neki ez a szó, hogy Vincellér, ez nem ismeretlen. Mert van egy barátja, akit Vincellérnek is neveznek, meg van olyan is, aki ezt a foglalkozást űzi. Tehát a Vincellér egy foglalkozásnak a megnevezése, mégpedig szőlő, gondozó, szőlő, termelő ember, ma azt mondanák rá, hogy szőlészborász. Hogy a keresztje miért? Hát mondás is sokszor van, hogy ez is hordozza a keresztjét. A baját, ami miatt az élete nem lehet gondtalan. Igen, hát a könyv címének általában tartalmaznia kell, vagy utalnia kell valamelyest a tartalomra is. De más kritériuma is van a könyv borítólapja, ami szintén egy kis utalással kell a könyv tartalma felé jusson. Sőt, sok író még bizonyos mottókat is ír a könyv elejére, ami megint kapcsolatban van a mondani valójával. Most a múlt hetekben kaptam egy könyvet, egy Kárpátokból ide települt ember írását, aki szinte minden fejezet előtt egy-egy mottót írt, ami a fejezetben lévő írások tartalmára hívta fel a figyelmet. De nem csak nálunk van ez így, másutt is, említsem meg a Jorge Amadót, brazil írót, aki ugyanúgy a szegény emberek sorsát írta, mint ahogyan sokan az írók közül, de ő nem a gazdasági, hanem inkább a meleg égővi, forró égővi emberek forró vérűségéből eredő egyéni jellegzetes szokások felé tért ki, és azokat írta meg. A címet is úgy kell megválasztani, mondtam, hogy utaljon a mondani valóra. Jorge Amado egyik könyvének a címe így szól, hogy Flóra asszony két férje. Hát nálunk is van ilyen kifejezés a bizonyos magatartású asszonyok felé, hogy na, ez is elkoptatott már három embert. A másik regénynek a címe az Éjszaka pásztorai. Hát mint ahogyan a pásztorok a nyájat terelgetik a jó legelők felé, ugyanúgy forró vérű emberek is a szép nyájat terelgették a boldogság felé. Hát hogy mivel telt meg ez a könyv, hát azt ne részletezzük, de el tudjuk képzelni. Még közelebb jutunk, hogyha egy másik könyvének a mottóját olvassuk el, ne kövezzenek meg érte, és ne ítéljenek el, nem én találtam ki, én csak próbálom szó szerint idézni a Amado mondását. Így hangzik. Az nem lehet, hogy a világ összes asszonyát magunkévá tegyük. De törekedni kell rá, mondja Amado. Na, hogy mi található ebbe a regénybe, el lehet képzelni. Én ehhez a regényhez szintén egy kis mottót készítettem, de fölhasználtam azt a népi mondást átalakítva egy kicsit, hogy minden embernek megvan a maga keresztje, amit egész életébe cipelnie kell. Noha a födőlapra tekintünk, azon egy érdekes és ismert képpel találkozunk. A hitéletünkben sokszor előfordul már, hogy a Kálvária három keresztje kerül elénk egy képen, ahol középen Jézust, a két oldalon pedig a latrokat, a bűnösöket szögelték ki. No, ez került itt is a könyv födőlapjára, de sajátos módon a könyv tartalmához igazítva. Ugyanis itt a középső kereszt egy szőlőtőkéből, szőlővesszők, szőlőfürtök közül nő ki. A test a kereszten, az sem Jézus, mert nem is szakálas, őt pedig szakál nélkül nem igen szokták ábrázolni, nem is tövis koronával, hanem egy sírdes sapkával a fején van, aki szintén a könyvnek egyik szereplője maga a Winzellér, aki keresztre feszült, éppen a két oldalon fölfeszített latrok által munkája következtében. Ugyanis a jobb oldalon nem emberi alak, hanem egy nagy papírlap van fölszögelve, olvashatóan rajta ez a szó, hogy váltó. Hát ezt a szót a mai fiatalság már úgy éli meg, hogy váltó futás, vagy 4x400-as váltó az úszásnál, vagy a megunt feleség leváltása, vagy más váltással kapcsolatos dolog, de akkor tájt régen ez a váltó egy pénzügyi manőver igazoló papírja volt. Ha valakinek nem volt pénze, kölcsönkért kapott, de váltót kellett aláírnia, ami tartalmazta, hogy kitől, mennyit, milyen célra, milyen visszafizetési időpontokba, milyen összegbe, végső kifizetése, melyik időpontban történik meg, és még egy fizető kezest is, aki vállalta, hogy nem fizetés esetén ő megoldja a dolgot. Na így már nem ismeretlen a fogalom, mert ez ma is megvan, csak úgy hívják, hogy bankkölcsön. Meg úgy, hogy deviza, hitel, meg stb. De hát a vége ennek is ugyanaz, mint akkor tájt volt, hogy ha nem fizetett, akkor elárverezték. No, ez a bankót hitelesítő papír került az egyik keresztre, mert a szegény Winzellérnek életébe néhányszor bizony ki kellett fizetnie a váltó adósságait, a váltó tartozásait. És ez sodorta a Winzellért olyan helyzetbe, hogy mosolyogva kell elmeséljem, mert az irodalomnak itt ebben a formájában jelentkezik az a gond is, hogy itt meg lehet törni József Attilának a sorát, szavát, hogy ne csak a szépet írd, az igazat is. Hát az igaz az nem mindig úgy igaz, ahogyan a prózai könyvekben írva vagyon, mert az írói fantázia, az írói szabadság itt joga az írónak, és belerakhatja a könyvbe azt is, ami az ő lelkébe született. De kikötés, hogy csak úgy rakhatja bele, hogy az a regény cselekményébe szervesen beilleszkedjen, a cselekmény ágai onnan esetleg úgy ágazzanak ki, hogy a cselekményt tovább tudja fejleszteni. No, az első fejezet, mikor elkészült, unokáimnak, harmadikos gimnazisták voltak már akkor, odaadtam az első fejezetet, olvassátok el, kíváncsi voltam arra, hogy mi a véleménye a fiataloknak erről a dologról. Elolvasták a gyerekek, és kikerekedett szemmel, lihegve kérdezték, hogy papa, és a dédi tényleg gyilkos volt? Ugyanis a váltó ilyen helyzetbe sodorta a Winzellért. Nem kell mondanom, hogy a valóságban ez nem történt meg, tehát édesapám nem volt gyilkos, de a történet így követelte meg, mert ebből indult el egy olyan szál, ami végigfut az egész regényen.
A Cselédsorban című történetből fogom mesélni az elejét. Ha egy földi ember valamikor belenézhetett volna az égi nagy könyvbe, amelyben tudva lévően minden megszületetről egy oldalon található a szeszély és az isteni akarat elegye, folytán létrejött massza, amelynek írásos formája a sors, azt olvashatta volna belőle, hogy Vida Lajos egész életére cselédsorra van kárhoztatva. Nem tudom, mennyi igaz abból, hogy már születésünk pillanatában teleíródik a személyes oldalunk, hogy életünk során nem is változik, legyen az számunkra nagyon kedvező, vagy véglegesen lesújtó. Ha Vidalyos sorsát valaki ismeri, megállapíthatja, hogy annak a könyvnek minden sora bizony igazság. Aki beletekinthetne a könyvbe, nem is csodálkozna azon, hogy Vida aránylag fiatalon, alig múlt még 45, mennyi mindenem ment már keresztül, és amikor azt hitte, maga urává válhat, no akkor éri élete legnagyobb csapása. Nem volt nehéz dolga az égi könyv szerkesztőjének. Szinte biztosra vehette, hogy az a gyerek, akinek apja, anyja cselédsorban él, az egész életében maga is cseléd lesz. Nem is tévedett sokat. Lajos egy alföldi kis falu szélén terpeszkedő bárói birtokon született. Apja ott volt a báró cselédje. Igaz, valamivel többre tartották a majorban, mint a véreseket. Nem a földet túrta, nem a sarat taposta naphosszan, mint társai, műhelyben dolgozott. Télen védve a hidegtől, esőben az elázástól, nyáron meg kitelepedett a műhely előtti féltető alá. Itt készítette fából a kocsik kerekeit, amit aztán a kovács vett kezelés alá. Vaspánttal fogta körül a kerék agyat, a kerék talpfáira pedig vasból ráfot húzott. Javította az eltörött küllőket, szekerek tönkrement elhasználódott fa alkatrészeit, uradalmi bognár volt. Más elbírálás alá esett, mint a béresek. Hiába volt több a járadéka, mint nekik, s hiába volt joga több állatot tartani, mint nekik, mégiscsak cseléd volt ő is, a báró cselédje. Mindenben tőle függött. Ha a szükség úgy kívánta, megkérdezése, beleegyezése nélkül átköltöztethették a báró egy másik majorjába. Ha izgága lázító természete volt, a nyugalom és béke érdekében a báró behívattatta katonának. Lajos ide született, második gyerekként a családban. Neki természetes mindaz, ami körülveszi. Az életmód, a szokások, a bánásmód, az élet felszerelési tárgyai. Egy dolog gondolkoztatta el már gyerekkorában is. Miért kell neki éveken át iskolába járni? Még az 5. osztály után is beíratták a következő évre, míg másoknak már a 3., 4. osztályt sem kellett kijárni. Iskola helyett munkába jártak. Varjakat hessegettek a vetésekről, zöld takarmány füvet szedtek az otthoni állatoknak az árokpartokon, disznót, libát legeltettek. Ahogy nőttek, erősödtek, mindig nehezebb, nagyobb feladatot kaptak. Nem így ő. Neki iskolába kellett járni. Nem volt terhes számára, csak furcsa. Jó eszű, könnyen tanuló gyerek volt. Apja ebből, no meg az eleve benne szunnyadó szándéktól indítatva biztatta tanulásra. Hát, ha neki sikerül, többre jutni. Kikeveredik majd a sárból, a tudatlanságból. Amikor 12 évesen önálló bérrel a cselédek sorába vették, a lóistáló lett a második otthona. Ide költöztette, kötötte a feladat. Az egész napi megerőltető munkából hazatért lovakat kellett ellátni úgy, hogy másnap ismét munkabíró állapotban legyenek. Későre sokszor fél éjszakába is belenyúlóan végeztek csak az ápolással. Letisztítani a csatakos bőrt, ellátni a szerzett sebeket, megetetni őket. Magukra csak ezután gondolhattak. Azt is úgy kellett ütemezni, hogy a következő feladatra, a hajnali abrakolásra a gondozók is pihenten jöjjenek. Lajos megkapta az istáló végében levő előkészítő kamrácskát, és idéglenesen szállást rendezett be magának. szalmadikó, asztal, szék, petróleumlámpa. Meg egy csomó olvasnivaló, mert az olvasás jelentette számára az igazi, a teljes kikapcsolódást. Bátyával dolgozott össze. Sokat tanult tőle, bár ezért munkával kellett fizetnie. Bátya orvosi érzékkel gyógyítgatta az állatok sebeit, így Lajosra maradt a lovak tisztogatása, az etetés nagyobb része. Mégis megérte, mert eltanulta az orvoslás fokásait. Hamarosan ő is felismerte a sérülések miben létét, tudta, hogyan, mivel kell gyógyítani. Nem sok idő múlva lépett is egyet azon a bizonyos létrán felfelé, a következő fokra. Az intéző lovásza lett. Ezután csak két lóra volt gondja, az intézőjére, meg a sajátjára. A feladatok ellátására kapta a segítséget. Ez az állapot duplán cselédé tette. Már nem csak a báró, de az intéző is a parancsolója lett. Kettőjük cselédjévé vált, az idő elteltével azonban megszabadult két gazdájától, amikor katonai behívóját megkapta. Legalábbis azt hitte, hogy vége a cselédsornak. Azonban kiderült, hogy a népi mondásokban sok az igazság. A lánc továbbra is megmaradt, csak a kutya változott a lánc végén. A báró helyett nagyobb urat, parancsolót kapott, a katonaság cselédje lett.
Január 12-én készítette zenei könyvtárunk azt az interjút, melynek írott, szerkesztett változata egy sorozat első darabjaként könyvtárunk honlapján is megjelent. A tervek szerint a sorozat Orosháza zenei életéhez kapcsolódó aktualitásokból szemezget majd a jövőben. A Jammy együttessel készített interjú aktualitása az a stúdió felvétel, melyet a múlt évben készített a zenekar Szegeden. A beszélgetés részvevői Leszkó Róbert gitáros és Berta Péter dobos, ebből következik most néhány percnyi részlet. Az interjút Törkő József zenei könyvtáros készítette.
És akkor a demo felvételről valamennyit, mint aktualitásról. Hogy áll, elkészült, nem készült, hány szám van rajta, milyen számok?
Tavaly felvettünk két dalt Szegeden. Tehát ezt inkább mondhatjuk LP-nek, mint demónak, mert ezt ugye rendesen stúdióba, elég komoly technikával rögzítették. Folyamatban vannak a jogi hercegurcák, ugye le kell védettetni mindenféleképpen. Két saját dalról van szó, mind a kettőt Robi írta. Gyakorlatilag úgy áll a dolog, hogy megvan mindenkinek otthon. Senki nem tudja, hogy nekünk van ilyen. Teljesen szuper titkosan kezeljük, és nem tudom miért. Nyilván, ha megoldódik ez a jogi dolog, utána elkezdjük egy kicsit terjeszteni. Lesz egy, meg kell még tervezni a borítót, illetve adni kell egy címet is ennek a LP-nek. És ő tervbe van véve, hogy lesz mind a két dalnak klipje. Ezek a dolgok is folyamatban vannak, keressük a megfelelő embert. Robinak van forgatókönyve is már mind a két klipről, úgyhogy igazából egy kis időhiányba szenvedünk, de igyekszünk eleget tenni neki, és reméljük, hogy a tavaszra, a nyára már meg lesznek ezek a dolgok, és reklámozni szeretnénk Facebookon.
Hát elméletileg az egyik számot februárban vesszük fel a videoklipet, ha minden igaz. De ez nem csak rajtunk múlik, hanem...
Persze ott még van utómunkavágás, minden, tehát az, mire előbukkan még felvétel, az tavasz, nyár szerintem. De ne így legyen, de én így gondolkozom.
Most az EP megjelenése, vagy elkészítése, meg a videó, az nem feltétlenül egyszerre lesz?
Nem.
Tehát az EP nyilván hamarabb meg tud valósulni, gondolom én, mert ott már csak a szerzői jogi dolgok vannak hátra. Az úgy mikorra várható, hogy megoldódik? Lehet ezt tudni?
Hát kerülünk Szegedre. Igazából le kellene telefonálni egy időpontot, átmenni az irodába, odaadni a felvételt, és gyakorlatilag ennyi lenne szerintem, ugye? Utána még esetleg egy-két hét, mire kapunk egy visszaigazolást, hogy megtörtént a dolog, és lehet terjeszteni.
És melyik két szám ez, mi a címük?
Balzsavas éjszakák és valami itt bent.
És akkor ennek te érted a szövegeit, meg a zenéit is?
Igen.
Uh-huh. Mennyi idő alatt sikerült felvenni?
De 8 óra volt a
fel. 8 óra körülbelül.
8 óra hossza volt.
Az első dal az nekem feladta egy kicsit a leckét, ez egy dobseprűs történet, egy lassú dal, és ott azért sűrűn leállítottak, hogy pontatlan, meg máshogy legyen, meg belenyúltunk a dalnak a szerkezetébe is.
Ez, amit a múltkor mondtam, amikor beszéltünk. Aha.
Ez nem biztos, hogy jó volt.
Úgyhogy a másik dal az elég hamar felment.
Mi éjszaka vettük fel. Délután 5-kor mentünk, 7 óra, meg bepakoltunk, ugye elkezdtük.
Hát hajnalban végeztünk, gyakorlatilag már világosba jöttünk az a Szegedről.
Melyik stúdió volt ez? Nevüket?
Black Hole. Szegedi Black Hole. Fekete lyuk talán.
Uh-huh. Jó.
Azt hiszem.
Ez év január 26-án a Magyar Kultúra Napjához és az 1956-os emlékéhez kapcsolódva a Petőfi Művelődési Központtal közösen rendezzük meg az 1956 Margójára című megemlékezést, melyen az 56-os emlékév lezárásaként a Mai Szabadságunk című vers és novellaíró pályázat eredményét is kihirdettük. Az est további részében a forradalom után Kistarcsára internált Bónus István odasházi költőre emlékeztünk születésének 90. évfordulója alkalmából. Hallgassunk most bele a Varga Zoltán korábbi könyvtárigazgató, Koszorús Oszkály helytörténész és Tomanek Gábor színművész közreműködésével lezajlott rendezvénybe.
5 pályázótól kaptunk, összesen 6 pályamunkát. 2 pályamunka érkezett a novella kategóriában, és 4 verset kaptunk. A zsűri első helyezést nem adott ki. Van egy harmadik helyezettünk. Csillag Tamás, nem tudom, Csillag Tamás Békés Csabáról megérkezette. Ezek szerint nem. Ő egy harmadik helyezést ért el, így ezt Második helyezést Huszár Endre Békés Csabáról. A vers és novella író pályázatunknak címe ugye a Mai Szabadság volt. A könyvtár a Művelődési Központtal közösen írta ki ezt a pályázatot, és ezt támogatásból, egy pályázati támogatásból tudjuk jutalmazni. Szintén második helyezett Mocsári Erzsébet. Nincs ő sem itt, ő Csorvási. A helyezetteken kívül még 2 voltak, akik pályamunkát adtak le. Őket a zsűri nem értékelte helyezéssel, viszont emléklapot, illetve egy könyvutalványt ők is kapnak a részvételért, munkájukért. Lantos László, ő orosházi, egyetlen orosházi pályázó. Illetve Pásztor Martin, aki békési, itt a Martin is.
Mocsári Erzsébet az első sorban. Az első sorban és újra itt. A hídon Pest, Buda, át megint. Katonák, tavaszi láz, vérs vasak. Nem félünk, ős csendje, fény havasz. Aj, Széchenyi, aj, Kossuth népe, messze a part, túl 1000 évre. Szerelmünk szabadság túlpartja, át a hídon, kart ölej karba. Piszkos fénybörtönünk nappala, láncsúly álmunkon az éjszaka. Nap aláz, hazug tükör égcsal, angyal testünkbe véres szél var. Lelkünk rettenet lázba vár hírt, fesd át félkorom, emeld vágy, hit. Megsebzett pipacsláng lobban szét, virágzó szívünkkel egyét épt, törj falat, félelem falangszott, szűk utcák felpuffadt dögtankok, hol terén kiás történelmet, mit kívánzunk a magyar nemzet. Messzen az ávó, ruszkik haza, pro libertate, pro patria. Tárul, mint tört kirakat égre, dal, szavak, szabad szívverése. Tavaszrigó, pipacsláng ének, szárnya rebben fekete égnek, esik eső, ősz avar ázik, ablakban gyertya, száz virágzik. Tegnap tavasz, ma köt szitál itt. Szunnyad a mag, remény láng szikrái. Szétroppant földsorsunk errejtse, agyunkban, lelkünkbe bevesse. Indulj hát elsősorban újra, a hídon át vonulj, Pest, Buda, szabadság szívünkben szép rendet, a halál rajtunk erőt nem vesz.
A múltat be kell vallani, mondta József Attila, és ez a mai napig nagyon nehezen történik meg, és azt gondolom, hogy a fiatalok, akik írni próbálnak, vagy vallani 1956-ról, nagy gondban lehetnek, mert felemás információik vannak, és ez nem az ő hibájuk. Eszembe jut a főiskolán egy jelenet, amikor vallástörténetet tanultunk, és a marxista tanszék tanára egyszer kirohant, mert a 42 főből Mózest és egyéb bibliai személyeket talán ketten-hárman tudtuk, hogy kicsodák. És ezt amikor kint láttam, egy nagyon jó tanár volt, kedveltük egyébként, akkor kimentem és beszélgettünk, és mondtam, hogy tanár úr, ez talán nem csak a mi hibánk, hogy nem tudjuk itt sokan, hogy ki volt Mózes, ki volt Ábel, Káin, a teremtés történetét nem tudjuk. Talán azok hibája, akik eltiltották a társadalom jelentős részét attól, hogy keresztjén értékeket, keresztjén történeteket megtanuljanak, vagy magukévá tegyenek. És akkor elgondolkodott, és azt mondta, hogy lehet, hogy igaza van. Tehát ugyanez a helyzet 56-tal kapcsolatban az, hogy nincsenek információik a fiataloknak arról, hogy mi történt 56-ban, ez nem az ő hibájuk. A miénk, és azoké, akik hivatalosan a torkunkra forrasztották a szót. Berecz János 3 kiadást vagy 4 kiadást megírt könyve, az Ellenforradalom tollal és fegyverrel címűre gondolok. Tessék elővenni, én megvettem antikváriumba. Fölháborító. Olyan mondatok vannak benne, hogy levertük a tiszakécskei ellenforradalmat. Pont. Aki hozzáfért a Sortüzek 56 című könyvhöz, az tudja, hogy mi történt Tiszakécskén, ahol Kecskemétről repülőgépet vezényeltek Tiszakécskére, mert azt hitték, hogy a felvonuló tömeg meg akarja lincselni a pártitkárt, és nyilvános akasztás lesz. Géppuskával lőttek a tömegbe, a két pilóta közül az egyik megtagadta a parancsot, a második is csak a második fenyegető parancs után volt hajlandó lőni. 16-17 áldozat volt csak, mondom én, de ebben a könyvben, a Sortüzek 56 című könyvben az összes ilyen benne van. Miskolc, Debrecen, Mosonmagyaróvár, Szeged, nem sorolom végig, rengeteg áldozata volt 56-nak, és ezek fegyvertelen, békés tüntetők voltak. Erre nincs mentség. Nem Biszkú Bélát kellett volna egyedül úgymond bíróság elé állítani, hanem megkeresni azokat, köztük Berecz Jánost, akiket legalább bocsánatkérésre kellett volna késztetni. Én annak idején kiléptem a Magyar Demokrata Fórumból, sokan a mai napig nem értik, mert nem csináltam ebből nagy viharzó vallomást, de az igazság az volt, hogy azért távoztam, mert láttam, hogy azok az ígéretek, miszerint legalább a bűnösöket néven nevezzük, legalább nyilvánosságra hozzuk, hogy kik voltak, azok elsikkadtak, és senkinek nem volt fontos. Pont az a bizottság, amit meg akartak alakítani a Kossuth téri vérengzéssel kapcsolatban, annak vezetőjévé az MDF kormány részéről azt a Földes Györgyet jelölték, akinek az apja részt vett a lövöldözésbe. Nonsens, tehát nem ok nélkül távoztunk jó néhányan a Magyar Demokrata Fórumból, és különösen nem valamiféle képzelt karriervágyból. Most tehát itt állunk, mint az újjunk, írja Kányádi Sándor a Kupléja Vörös Villamosról című versében. Azért ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert a legtalálóbban talán Kányádi foglalta össze, hogy mi történt velünk, és mi történik velünk. És ebben már nem csak a Vörös Villamos van, amelyik vakvágányra döcögött be, hanem benne van, hogy tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos vörösre, nem kékre, zöldre, és nem tudom mire festve, tülekedünk egymásnak esve.
Na most egy történetet fölírtam ide, hogy az 1970-es évek közepén megállt itt a főutcai szembe volt, amit dolgoztam ugye 40 évet, 71-től 2011-ig szembe, és megállt egy ilyen nyugati autó, hogy odafigyeltünk annak idején még jobban ezekre, hát egyszer csak kilép ki az autó, hogy Derek István, aki annak idején egy nagyon népszerű tévé szereplő is volt, meg az Arany Ketrec című könyve, meg a Konta Krisztina, meg mit tudom, rengeteg könyve jelent meg, nekünk még édesapámnak 48-ban ilyen kék az Összönök Világa című könyve, és ott volt, talán még mindig ott van most nálam. Tehát a lényeg az, hogy Benedek István belépett a könyvesból, jó napot kívánok, hát mondja Benedek István, hát én egyből megismertem, nem nagyon csodálkoztam, csak azon csodálkoztam, hogy ő bemutatkozott, de aztán rájöttem, hogy hát nem vagyok én köteles ismerni, mint ahogy Mensáros Lászlónál is mindig ismerte, bemutatkozik nekem Mensáros László, hát csak csodálkoztam, hogy miért mutatkozik be, mikor őt mindenki ismeri, de Benedek István is így volt, és azt kérdezte, hogy jutok én el Bónus Istvánhoz, azt mondja, mert gondolkoztam itt, hogy kit kérdezhetnék be, de a könyvesboltban biztos ismerik, hát persze, mondom, gyakran bejár a Bónus Pista, elmondtam, útba igazítottam, hogy bónum 25, hogy kell elmenni, stb. Na most eltelik 2-3 hét, a Pista a kis motorjával, meg a kis köpenyében mindenféle nagyon egyszerű öltözékben volt, tehát begörög a könyvesbolt elé, leparkol. Na mondom, én voltam az, aki a Benedek Istvánt útba igazítottam, mert nem tudta, hogy hol van bónum 25, egy-két embert megkérdezett, de nem tudta, aztán a könyvesboltot látta legalkalmasabbnak, hogy megkerese. Aztán azt mondja Pista, hát képzeld el, kaptam tőle egy öltözett ruhát, ami a Karinti Gábornak a ruhája volt, az akkor tájt halt meg, és a Benedek István, mint ideggyógyász professzor valaki, de kórházi osztályvezető is, stb. Tehát gondozta, nyilván a Karinti család, ez a Frigyes első házasságából való fiú volt, nem tudom, 60 éves volt, mikor meghalt. Lényeg az, hogy odaadott egy öltözett ruhát a Pistának, meg odaadott neki, a benne volt a pénztárcája is. És mondom, hát nagyon érdekes, azt mondja, képzeld el, és volt benne 3 darab ilyen kék 20 forintos, tehát ezek a Dózsa Györgyöt ábrázoló 20 forintos, meg volt egy kis apró pénz is benne, tehát úgy adta ide, hogy a Gábor meghalt, és hogy nekem mondta, hogy hát mondom, ezt neked őrizned kell, mert ez egy komoly dolog, azt mondja, őriznem, hát mi? Hát azt mondja, már rég elkötöttem, azt mondja. Tehát szóval csak mondom, a Pistának a szemléletére jellemző ez a történet, hogy kap egy komoly, országosan ismert, híres családból valami, hát ilyen, ő nem, egyszerűen ő azt tartotta, hogy ez a 60 forint, az 60 forint, ha volt 66 forint, 50 forint, elkötötte mindet, és nem. Mint ahogy egyszer ezt a kötetet, amit megjelentetett később, az Én Világom címmel, tehát hogy mutassam föl, tehát ez az Én Világom, ez volt a Új Aurora füzetek sorozatban jelent meg, na éljen, tehát nem csak nekem van meg. Ez a 7-es számú kötet, és ezzel kapcsolatos az én történetem is, hogy odaad nekem egy ilyen originál csomagot, 30-at, ide figyelj, azt mondja, nekem kellene egy kis pénz, azt mondja, próbáld már, mint könyvesboltvető ezt eladni, azt mondja, és hát valami pénzt majd bejövök egy hét múlva, hát ha tett ki a kirakatba, stb. Ahogy kibontom a csomagot, az első kötet, rá van írva, hogy sorszám, azt mondja, 001-es. Te mondom, Pista, hát ez egy nagyon értékes, a számodat, azt mondja, miért ez többet ér, vagy hát ugye azok a versek vannak benne. Erre azt mondja, na, úgyis gondolsz, hogy téged érdekel, hát mondom, ne viccelj, ezt tedd el, hát ezt megkaptad a nyomdából az egyes, ez a tiéd. Azt mondja, gondolkoztam, hogy hogy fogom én neked honorálni ezt a kis eladást, de akkor legyen a tiéd. Hát az az igazság, hogy nem tudom, hogy hol van, valahol biztos, hogy otthon van a több mázsa irataim között, de szóval a lényeg az, hogy ez se értékelte a Pista, tehát hogy nem tudott különbséget tenni ezek között a dolgokhoz. Ez a heteset nyilván megmaradott, ezt én vettem át, ahogy azt elszámoltunk. Tehát ilyen formában volt a Pista ezekkel is. Na, akkor még egy ilyen személyes élmény. Volt egy Sas Ervin nevű újságíró, akit szinte az idősebbek, még talán többen ismerek, múlt év őszén halt meg, Ervin 86-7 éves korában Békés Csabán, és sokat kiárt ide Oroshádára, és nagyon pártolta a Pistát, mert valahogy a Oroshádár is vidékénél a 40-es években az Ervin is akkor kezdett, 48-49-ben érettségizett, de még ismerték egymást, és mint a költőt, annak ellenére, hogy az Ervin három nemzedékre fölfele tanítók leszármazottja volt, tehát nagyon pártolta a Pistát, és jó költőnek tartotta, és utána néztem a Köröstály bibliográfiában, hogy körülbelül 1960-90-ig, amíg működött a Köröstály irodalmi kulturális melléklet, vagy 60-70 versét közölte, minden évben néhányat a Pistának. Tehát végül is ő a Pista jó fórumot kapott az Ervin jóvoltából. Kimentünk, gondolom valami interjút, vagy valamit készített vele, megérkeztünk a Békés megyei népújság autójában, mert engem nem tudom, hogy többször megkért, vagy valami, nem szeretett egyedül menni ilyen kietlen helyekre, tanyára, mitta, még nem tudta, vagy valami. Kimentünk, Pista ott vár valahol, kiszálltunk kocsiból, menjünk. Hát ahogy ott közelítjük az ő gangját, ugye folyosóját, látjuk, hogy éppen valami káposztát darált, de olyan őrült nagy káposzta hegy volt, hogy körülbelül 1 méter magas, ott volt valamilyen daráló, azt mondja, na gyertek, de ő átszaladt a kábel, hát mi csak nézünk Ervinnel is, ugye mondjuk mindegy, hát neki ugrottunk a idejek, azt mondja, na, hát miért nem, gyertek, azt mondja ide a konyhába, vagy leülünk be. Úgyhogy a lényeg az, hogy áthatoltunk ezen a hatalmas káposzta rengetegen, azt mondja, amire jövünk kifele, föl fogok porszívózni. Néztük, nem is volt neki villanya, meg semmi sem. Úgyhogy föl fogok, aztán azt mondja, na várjatok, egy pillanat visszaszaladt, kiengedett 5-6 kecskét, azok ész nélkül nekiálltak ennek a káposztalon, tényleg amire jöttünk egy óra múlva, addigra fő volt porszívózó, mert kecskékkel fölötette azt a káposzta maradékot. Tehát mondom, ez is egy ilyen történet a Pistáról, az ő körülményeiről.
Megrepett a kurmas kiskotla, félredobva hallgat szegényke, 40 évig tűrte a tüzet. Édesanyám kedves edénye. A régi szép fehér zománca, mint a térkép, olyan most rajta. De most a mosogató víz, s a kanál lassan lekaparta. Naponta kapott, vékonyodott, edzett, kemény, öntött vas teste. Észrevétlenül átvándorolt a zsírtalan híg levesekbe. Hogy mit főzött a jó kis kotla? Valahogy mindig kitalálta, és a családot mindegyik délben párolgó melegéttel várta. Üres zsebből, üres kamrából, nem is tudom már hogyan győzte. A krumplit ezerféleképpen türelmesen csak főzte. 2 éve anyámat gyászolja. Fekete lett, akár a bánat. És én azt hiszem szíve is volt ennek a kormos kiskotlának.
K. Kedves olvasók, a nyitvatartásunk a szokásos, a felnőtt és a gyermek könyvtár hétfőn 13 órától 18 óráig, kedden és szerdán 10-től 18 óráig, csütörtökön 8-től 18 óráig, pénteken pedig 10-től 18 óráig tart nyitva. Szombaton a felnőtt könyvtár 9-től 17 óráig, a gyermekkönyvtár 8-tól 12 óráig várja az olvasókat. Az internetes részünk hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig, szombaton 9-től 17 óráig van nyitva. Elérhetőségeink. A címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3. Amikor nincs nyitva a könyvtár, akkor is olvasgathatjátok egyebek mellett multidézős, régi újságokból szkennelt orosházi témájú cikkeinket a honlapunkon, melynek címe www.justvk.hu. Hívhatok minket telefonon is, a felnőtt könyvtárunk száma 68-as körzet 413-696, a gyermekkönyvtárunk telefonszáma 68-as körzet 412-075. Írhatok nekünk e-mailt, e-mail címünk könyvtár@justvk.hu, illetve megtaláltok minket a Facebookon, a Twitteren, az Instagramon, a Google Pluszon és persze a Skype-on is. Mindenhol keressetek rá az orosházi Juss Zsigmond Városi Könyvtárra, vagy az azonosítónkra, a Just VK-ra. Köszönjük szépen a figyelmet, további szép napot kívánunk, minden jót, sziasztok!